Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim itt a Szent Margit templomban, kedves nézőket az Apostol televízióban, kedves hallgatókat a Mária rádióban. Egy igazi húsvéti témával készültem mára, még mindig Székely János püspök atya könyve a hit kapuja alapján. Ma szeretnénk körbejárni, hogy vajon milyen érvek szólnak Jézus Krisztus feltámadása mellett, és milyen érvek szólnak ellene. Elhihetjük-e, higgyük el, hogy Jézus tényleg feltámadta halálból, és hogyha ez így van, akkor milyen következményei vannak az életünkre nézve. Ezt a témát szeretném ma este veletek körbejárni. Jézus feltámadásával igazolta a legteljesebb mértékben, hogy ő Isten fia és a megváltó. És ezzel kapcsolatban három fontos érvet, három fontos tényt szeretnék rögtön megosztani veletek, amelyek úgy gondolom, hogy amellett szólnak, hogy Jézus valóban feltámadta halálból. Az első ilyen, hogy a tanítványok nem számítottak arra, hogy Jézus fel fog támadni, nem várták a feltámadást. Mit csináltak a tanítványok? Olvassuk az evangéliumokban, hát sokan közülük hazamentek. Voltak, akik visszatértek a mesterségükhöz. Gyertek, menjünk halászni. Igaz, hogy 3 éve nem halásztunk, mert mindig Jézussal voltunk, de most menjünk újra halászni, hát Jézus már meghalt. Volt, aki el akart felejteni mindent. Nem voltak tehát a tanítványok és az apostolok felfokozott várakozásban, hanem inkább a csalódottság, a reményvesztettség jellemezte őket, az, hogy úgy érezték, Jézus halálával mindennek vége. Ő, akit követtek, aki miatt otthagyták családjukat, földjüket, munkájukat, megélhetésüket, meghalt és nincs többé. És ez a csalódottság, ez a reményvesztettség, ez a kilátástalanság volt az, ami őket leginkább jellemezte. Ez tehát az első érvem, hogy a tanítványok nem várták, nem számítottak arra, hogy Jézus fel fog támadni a halálból. A másik fontos tény, hogy sem a zsidóságnak, sem pedig a görög világnak, vagyis a hellenizmusnak nem volt olyan elképzelése, hogy egy konkrét történelmi személy meghal és feltámad. Tehát nem volt ilyen várakozás az emberekben, sem a görögökben, sem pedig a zsidókban. Nem az volt, hogy tűkön ültek, hogy jaj, mikor jön már el az az ember, aki majd meghal és feltámad. Az embereknek tulajdonképpen ez eszükbe se jutott. Nem is gondoltak rá, hogy ez lehetséges lenne. Nem az volt, hogy tűkön ültek, és várták volna, hogy mikor jön el az, aki meghal és feltámad. Tehát például a farizeusok. A farizeusok hittek ugyan a feltámadásban, a szadduceusokkal ellentétben, ám azt a világ végére várták. Arra egyáltalán nem számítottak, hogy itt, amíg világ a világ, és amíg zajlik a világtörténelem, egyszer csak majd valaki feltámad és megjelenik. Ez nem volt benne a pakliban, ebben nem hittek erre, nem is gondoltak valószínűleg. Arra számítottak, hogy persze, majd ha összedől a világ, eljön a világ vége, akkor majd egyszer később a világ végén fel fogunk támadni. De az, hogy a halottak közül visszajön valaki és megjelenik, és elmondja, hogy él, erre nem számítottak a farizeusok. A görögök, olvassuk az apostolok cselekedeteiben, egyenesen kinevették Szent Pál apostolt, amikor a feltámadásról beszélt nekik, és ott hangzik el az a híres mondás az Areopagoszon, hogy hát, erről majd máskor meghallgatunk téged. Magyarul azt mondták, hogy na jól van, mesélj másnak ilyen meséket, mi ezt nem hisszük el neked. Tehát a görögök óriási hitetlenséggel fogadták Krisztus Urunk feltámadásának az örömhírét, vagy egyáltalán a tényét, ezt a hírt, amit Szent Pál megpróbált velük közölni, nevetségesnek tartották, nem hitték el, azonnal elutasították, nemet mondtak rá, kinevették Szent Pál gyakorlatilag. Ennyire nem fért bele a világképükbe, a világnézetükbe, hogy ez egyáltalán lehetséges lenne. Miért mondom ezt el? Mert szeretném elhesegetni azt a gondolatot mindenki fejéből, hogy Jézus feltámadása az apostolok várakozásának valamifajta következménye lett volna az, hogy elkezdik hirdetni Jézus feltámadását, akár azért, mert ezt tanulták hittanórán, és akkor elkezdték hirdetni, akkor is, hogyha nem volt semmilyen alapja, de azért sem, mert nem tudom, nem is halucináltak, hanem hogy egyszerűen egy olyan újdonság jött a képbe Jézus Urunk feltámadásával, amelyet semmi máshoz nem tudtak hasonlítani, és éppen ezért nem lehetséges, hogy a tanítványok, mint egy a saját világképüket vetítették volna ki, hanem épp ellenkezőleg Jézus feltámadása a tanítványoknak az egész világképét át kellett, hogy alakítsa, mert ez nem volt benne. Nem vették számba annak a lehetőségét, hogy Jézus feltámad a halálból. Nem gondoltak rá. Meglepődtek, nem számítottak rá. Elmentek halászni. Még egy harmadik dolgot ígértem, érvként. Szerintem ez a legerősebb egyébként. Prédikációkban már biztos hallottátok tőlem, mert nagyon erős érvnek érzem. Most Székely János Hűsök atya is megemlítette könyvében, úgyhogy idehozom. Jézus feltámadása után a tanítványok pár nappal később újra ott voltak az életveszélyes Jeruzsálemben, hiszen üldözték Jézus tanítványait, és hirdették a feltámadást, majd a szélrózsa minden irányába elmentek, bejárták az akkori ismert világot, és mindenkinek hirdették az örömhírt, hogy Jézus él, Jézus feltámadt, és ebben olyannyira hittek, hogy életüket adták érte, Jánost kivéve ugyanis, mindannyian vértanúk lettek. Kedves testvéreim, hogyha ez egy átverés lett volna, ha a tanítványok szórakozni akartak volna a világgal, hogyha maguk nem hittek volna a feltámadásban, akkor lett volna egy olyan pont, amikor azt mondják, hogy na, jól van, csak vicceltünk, azért nem kell minket megölni rögtön. De ők egészen a halálig elhitték, amit ők maguk hirdettek, hogy az élet igenis legyőzte a halált, hogy a világosság erősebb a sötétségnél, és hogy Jézus legyőzte a sátánt. Ebben hittek, teljes valójukkal, testükkel, lelkükkel, szívükkel, elméjükkel, olyannyira, hogy ezért képesek voltak még az életüket is odaadni. Kedves testvéreim, ezek azok az érvek, amelyek úgy gondolom, hogy igen erősen Jézus Urunk feltámadása mellett szólnak. Tehát, hogy a tanítványok nem várták Jézus feltámadását, a zsidó, illetve a hellenisztikus világképben nem volt helye egy konkrét történelmi személy halálának és feltámadásának. És a harmadik, hogy ami utána történt, a tanítványok hirdették a veszélyek közt is az örömhírt, és vállalták a vértanú halált. Mindez azt bizonyítja, hogy valaminek történnie kellett Jézus kereszthalála és húsvét között. Valami volt, valami történt, és ezt a valamit hívjuk feltámadásnak, és azért vagyunk egy kicsit nehéz dologban, azért van nehéz dolgunk, mert maga a feltámadás hogyanja és mikéntje nincs benne a Bibliában. Miért nincs benne? Mert annak nem volt szemtanúja, hogy konkrétan ott és akkor Jézus egyszer csak feltámad. Aminek szemtanúi voltak az asszonyok meg a tanítványok, az, hogy üres volt a sír, és el volt hengerítve a kő. De annak nem, hogy amint éppen föltámad Jézus. És ami aztán igaziból részletesen le van írva az evangéliumokban, meg később az apostolok cselekedeteiben, illetve az újszövetségi levelekben, azok a találkozások a feltámadt mesterrel, amikor megjelent újra és újra. És nagyon érdekes ezekben a találkozásokban, hogy messzebbről kezdem, amikor találkozunk valakivel az utcán, a boltban, otthon, miből ismerjük fel, hogy ő az? Hát az arcáról, nem? Ránézünk és megismerjük. Ja, hát persze, te vagy a szomszédom, melletted szoktam ülni a templomban, te vagy a gyerekkori barátom, megismerjük egymást az arcunkról. De a tanítványok Jézus Urunk feltámadása után Krisztus nem az arcáról ismerték fel, sőt, tulajdonképpen nem is ismerték fel az arcáról, hanem felismerték például valamelyik szaváról, vagy valamelyik cselekedetéről, gesztusáról. Gondoljunk például az Emmauszi tanítványokra. Jézus megy velük, nem ismerik föl, és amikor megtöri a kenyeret, na akkor felismerik. Vagy elmúlt vasárnap csodálatos halfogás. Nem ismerik fel Jézus. Azt mondja, menjetek, vesétek ki a hálót a bárka jobb oldalán. És amikor roskadozik a háló a temérdek sok haltól, akkor mondja azt János Péternek, az Úr az. Arról ismerték fel, hogy sok volt a hal. A csodáról ismerték fel Jézust, nem az arcáról. Aztán milyen jellemzője van még a feltámadt Jézusnak? Megjelenik és eltűnik. Átmegy zárt ajtókon. Tehát itt már nem arról van szó, mint Lázár feltámasztása esetén, hogy az e világra támad fel Jézus, és akkor még meghosszabbítja az életét, és él még néhány évtizedet, aztán ugyanúgy meghal, hanem ez egy másfajta feltámadás, nem erre a világra, hanem a mennyországba, a túlvilágra. Pusztán megjelenik többször, mégpedig azért, hogy egyrészt megerősítse az apostolok hitét, hogy higgyenek a feltámadásban, másrészt pedig azért, hogy adjon nekik lendületet ahhoz, felkészítse őket arra a misszióra, hogy elmenjenek az egész világra hirdetni az örömhírt, hogy Jézus él és feltámadt. Különlegesek tehát a Jézussal való találkozások, amelyekről a Bibliában olvasunk, és érződik, amikor olvasjuk ezeket a leírásokat, hogy emberi szavakkal ezeket szinte nem is lehet elmondani. Néha tényleg olyan, mintha a szent szerzők így dadognának, keresik a szavakat. Most nem pont a feltámadásra mondom, de az egyik kedvenc részem, például Urunk színeváltozása a Táborhegyen. És amikor az evangélisták leírják, hogy Jézusnak átváltozott az arca, és a ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy azt semmilyen kelmefestő nem tudja úgy befesteni. Miről van itt szó? Valami olyasmit próbálnak leírni emberi szavakkal, amelyekre nem léteznek szavak, mert olyat láttak, amit soha senki más nem látott. És éppen ezért nincsenek rá szavak, tehát keresik a szavakat, beszélnek itt kelmefestőről, próbálják leírni a leírhatatlant, próbálják megfogalmazni a megfogalmazhatatlant, és valami ilyesmi történik akkor is, amikor Jézus jelenéseiről számolnak be, amikor arról számolnak be, hogy aki meghalt, mégis él, és feltámadt. És tényleg nekünk, akik olvassuk ezeket a beszámolókat, nehéz elképzelnünk, vagy hát legyünk még őszintébbek, és valljuk meg, nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy hogyan lehetséges az, hogy Jézus nem ismerik fel, mondjuk. Hát mi az, hogy nem ismerik fel? Hát ismerik egymást. Úgyhogy nem tudunk mindent átélni, így szóról szóra, pontról pontra, de a lényeg úgy gondolom, hogy átjön a Szentíráson, ez pedig az, hogy ezek a találkozások újjá szülik az apostolok hitét, és megerősítik őket abban, hogy igenis higgyenek Jézusban, és kövessék őt. Az egyik legradikálisabb ilyen élmény a damaszkuszi úton történt, amikor Saulnak jelent meg Jézus, és megkérdezte tőle, miért üldözöl engem. És ez a találkozás, meg persze az időleges megvakulás is, de az egész akkora hatással volt Saulra, hogy a keresztények üldözőjéből a keresztények legnagyobb tiszteletbeli apostola lett, a legtöbb újszövetségi levél szerzője, Saulból Szent Pál apostol lett, ezt hívjuk ugye Pálfordulásnak. És mindez a feltámadott Jézussal való találkozás hatására történt meg. Elmondhatjuk tehát, hogy Krisztusban Isten elpusztíthatatlan élete jelent meg a mulandó földi világban. Az emberiség végső bizonyosságot nyert az örök életről, amit remélt. Megtudtuk, hogy Isten a szeretet, és megtudtuk azt is, hogy Istennek igenis fontos az ember. Van egy kísértés azonban, amit egy híres evangélikus, biblikus teológus, Rudolf Boltmann fogalmazott meg. Ő abba az irányba kezdett el spekulálni, hogy feltételezte, hogy lehet, hogy nem is tudható biztosan, hogy Jézus feltámadt-e, vagy nem. És ő arra jutott, szerintem tévesen, hogy ez nem is probléma, mert a lényeg, hogy a mi lelkünkben feltámadt-e Jézus, vagy nem. Én vitatkozom Bultmannal, mert úgy gondolom, hogy igenis számít, hogy Jézus tényleg feltámadta halálból. Tehát nem egy elméletben, egy mesében, egy légből kapott legendában hiszünk, és nem attól lesz nekünk örök életünk, hogy elhiszünk valamit, amiről feltételezzük, hogy lehet, hogy nem is úgy történt, hanem onnan van az örök életünk, hogy Isten az, aki megváltott bennünket, Isten az, aki odaadta egy szülött fiát, Isten az, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és ezek tények. És ha ezt hisszük el, akkor lesz örök életünk. Nem elég valamiben hinni, nem tudjuk önmagunkat megváltani, kedves testvéreim. Aki az önmegváltásban hisz, az az ezotériában hisz, nem a kereszténységben. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Mi megváltásra szoruló teremtmények vagyunk, és Isten az, aki meg tud bennünket váltani. Ha én egyszerűen egy képzetben, egy fantáziában, egy halucinációban hiszek, az legfeljebb önmegváltás lehetne. Attól nem leszek megváltva, hogy én hiszek valamiben, aminek nincsen alapja. Attól leszek megváltva, hogy abban hiszek, ami tényleg megtörtént, hogy Jézus feltámadta halálból, és ma is él. Kedves testvéreim, még egy kérdés fölmerül, amit szeretnék itt eloszlatni, egy tévedést. Van, aki azt mondja, hogy lehet, hogy azért kezdték el a tanítványok hirdetni a feltámadást, mert a hitük eltorzította a látásukat. Azért gondolom, hogy nem valószínű ez, mert a lelkesedés, a hit, az nem vakká tesz, hanem inkább fogékonyabbá és elkötelezettebbé. Az ámulat, a csodálat, a rajongás például a természettudóst is inkább motiválja abban, hogy mélyebbre ásson, hogy az objektív igazságot még jobban kibonthassa, nem pedig arra indítja, hogy megelégedjen valami fajta féligazsággal vagy fantáziával. Tehát önmagában az, hogy az apostolok tényleg hittek a feltámadásban. Ez inkább arra bizonyíték, hogy az valóban megtörtént, nem pedig annak a száfolata. Van még egy dolog, amiről szeretnék ma este szólni. Ide tartozik, tehát nem témát váltok, inkább tovább lépek. Ez pedig a megváltás titka. És itt a megváltás fogalmánál szeretnék kicsit megállni, és erről szólni néhány szót. Egyesek szerint Jézus Krisztus kereszthalála barbár dolog. És van, aki fel is teszi a kérdést, hogy milyen Isten az, aki saját fiát feláldozza, és így veszi el bűneinket. Felmerül a kérdés, nem lehetett volna más úton, módon, másképpen megváltani a világot? Lehetett volna. Biztos vagyok benne, hogy lehetett volna. Hiszen Isten mindenható, mindent megtehet. Következésképp azt is megteheti, hogy másképp váltja meg a világot. Lehetett volna csettintésre, vagy gomnyomásra. Lehetett volna valamilyen kevésbé fájdalmas történettel. Lehetett volna, hogy úgy váltja meg a világot, hogy Jézus leszáll a keresztről, és nem hal meg. De Isten nem a könnyebbik utat választotta. A bűn lényege ugyanis nem az, hogy megsértettem Istent, aki haragszik rám emiatt, és a haragját csillapítani kell, hanem a bűn lényege az, hogy az ember önmagát, embertársait és a világot torzította el, sebezte meg. A megváltás az nem az ember tette, amellyel Istent kiengeszteli. Tehát, kedves testvéreim, téves az a kép, amely arról szól, hogy hát igen, a bűneinkkel megsértettük az Istent, és most mindent meg kell tegyünk azért, hogy az ő haragját lelohasszuk, hogy ne haragudjon ránk, és így mégis üdvözöljünk. Nem. Mi erre nem vagyunk elegek. Ez önmegváltás lenne, pontosabban annak a kísérlete. De a megváltás nem erről szól, hogy mi magunkat megváltjuk. A megváltás arról szól, hogy mi leszünk megváltva, és Isten a cselekvő, Isten a kezdeményező. A megváltás az nem az ember cselekedete, hanem az Isten cselekedete, aki eljön a bűntől sebzett világba, hogy gyógyítson bennünket. Meggyógyítsa azokat a sebeket, amelyek a bűn által keletkeztek. Szent Pál fogalmaz így a II. Korintusi levél 5. fejezetében, Isten kiengesztelte önmagával a világot. Tehát Isten kiengesztelte önmagával a világot. Tehát nem az ember engesztelte ki az Istent, nem mi csináltunk itt bármit is, hanem Isten engesztelte ki a világot. Isten a cselekvő, ő az alanya ennek a mondatnak. Isten vált meg minket, nem mi váltjuk meg magunkat. A megváltás nem egy haragvó Istenből indul ki, akit ki kell engesztelni, hanem egy szerető Istenből indul ki. Idézzük csak fel János evangéliumának 3. fejezetét, az egyik leggyönyörűbb mondat az egész Szentírásban. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ebben majdnem minden benne van. Nem egy misszionárius ezzel a mondattal kezdte a beszédét, amikor téríteni akart. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten a cselekvő, Isten a kezdeményező, Isten a szerető. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, nem az van, hogy Isten haragszik, és nekünk ki kell engesztelnünk őt, hanem Isten könyörül meg rajtunk. Ő látja meg a mi elesettségünket, a mi sebzettségünket, az, hogy rossz nekünk a bűnben, megsajnál minket, és ő az, aki segít nekünk. Ő az, aki elküldi egyszülött fiát, hogy gyógyítson, hogy csillapítsa a fájdalmat, hogy tegyen helyre bennünket, és amit mi elrottottunk, azt ő javítsa. A bűn az embert lényegét tekintve betegítette meg, és éppen ezért a megváltás tulajdonképpen létkérdés az emberiség számára. Egyébként már az emberek közti szeretetben is így van. Ha én szeretek valakit, akkor a vállamra veszem az ő fájdalmait, terheit, sebeit, és igyekszem szeretetemmel gyógyítani őt. Isten is ezt tette velünk. Isten pontosan ezt tette velünk. Nem elégedett meg azzal, hogy egy csettintéssel valamilyen, nem tudom, ilyen csoda által gyógyítson meg minket a bűnből, hanem a vállára vette a bűneinket, a szenvedéseinket, a sebzettségünket, és ő hordozni akarta. Mellettünk akart állni. Velünk akart szenvedni. A kereszt annak a bizonyítéka, hogy, bocsássátok meg nekem az erős kifejezéseket, de most így mondom mégis, hogy Isten halálosan szeret minket. Szó szerint. Meghal értünk. Isten meghal értünk szeretetből. Odaadja magát. Isten halálosan szeret minket, Isten őrülten szeret minket. Istennek az ember végtelenül fontos, és mindent odaad értünk. Nagypénteken jutott eszembe, amikor itt volt a kereszthódolat, és jöttetek ki térdet hajtani, megérinteni a korpuszt. A kereszt tényleg egy kicsit olyan, mintha Jézus így a kifeszített karjaival, mintha tényleg így átölelni az egész világot, és átölelne bennünket is. Átölel, és magához vonz. Isten a szeretet, és ez leginkább a megváltásban, Jézus Urunk kereszthalálában és feltámadásában válik egészen nyilvánvalóvá. A világ ámulatba ejtően szép, és már ebből is következtethetünk arra, hogy a Teremtő szeret bennünket, de Isten koronája, büszkesége, mi vagyunk az emberek. Mi vagyunk a, nem vagyunk tökéletesek, a bűn megsebzett minket, de mégis a teremtmények közül mi vagyunk a legtökéletesebbek. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És ami a legfontosabb, Isten gyermekeivé fogadott minket. Istent atyánknak szólíthatjuk. Jézus a testvérünk. És ez a legnagyobb méltóság, és legnagyobb ajándék. Isten ezt szánja nekünk, bevon minket az ő szent háromságos szeretet közösségébe, bevon minket az ő családjába, és meghív bennünket az örök hazába, a mennyországba. A most következő szentségimádásban arra gondoljunk leginkább, hogy Jézus, aki jelen van az oltári szentségben, ő él. Ma is él. És itt van köztünk. A feltámadás nem egyszerűen egy 2000 évvel ezelőtt megtörtént esemény, hanem olyan esemény, amelynek hatása van a mi életünkre. Jézus itt van ma is mellettünk. Itt van velünk. Itt van a templomban, de nem csak a templomban. Kísér minket, vigyázz ránk, tenyerén hordoz. Érezzük meg az ő jelenlétét, bízzuk rá magunkat. Joggal remélhetjük, minket is fel fog támasztani, csillapítja éhségünket, csillapítja vágyunkat, amely az örök életre irányul. Kedves testvéreim, hitiskolája ilyen formában 3 hét múlva lesz legközelebb, május utolsó csütörtökén, de természetesen a közbenső csütörtökökön is lesz szentmise, tartalmas prédikációval, kétszínolatti áldozással, majd a végén szentségimádással, úgyhogy érdemes minden csütörtökön jönnötök, de tanítással legközelebb 3 hét múlva készülök, amikor is azt a kérdést szeretnénk körbejárni, hogy rendben van, hogy Jézusra igent mondunk. De mi a helyzet az egyházzal? Mert sokan vannak, akik ezt mondják, Jesus yes, church no. Jézus igen, egyház nem. Miért fontos az egyház? Erről lesz szó 3 hét múlva. Egyúttal az lesz az utolsó alkalmunk a nyár előtt, azonban a hitiskoláját szeptembertől folytatni fogjuk. Most viszont jöjjön hát a szentségimádás, hiszen mit ér a sok okoskodás, a sok spekuláció imádság nélkül. Köszönjük meg Jézusnak, hogy megváltott minket, és köszönjük meg azt, hogy érezhetjük az ő jelenlétét, hogy él, hogy velünk van, hogy szeret minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!